van egy témánk ezekben a hetekben, így az imádságról, az imáról, az imádságról gondolkodunk és beszélgetünk, és ezt tanuljuk, ahogy a tanítványok is feltették a kérdést az Úr Jézusnak, hogy taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Mit jelent imádkozni? Jó benneteket látni. Mit jelent imádkozni? Hogyan imádkozunk? Beszéltünk arról, hogy imádkozni a Szent Szellem által. Beszéltünk arról, hogy az imádság egy nagyobb látást ad az életünkre. És aztán beszéltünk arról, hogy mit jelent egy ima élet, egy belső szoba élet, amit mint egy kertet ápolhatunk, és a szellemi dolgokat az életünkben elől tarthatjuk, ahogy újból és újból tolongani akarnak a fizikai dolgok, meg a lelkünknek a különböző szükségei, de hogy van egy ilyen egy kertünk, egy gondozott kertünk, egy ima életünk. Oké, úgyhogy ma pedig szeretnénk imádság után az imádság fajtáiról beszélni, az imádságnak a színeiről. Oké, úgyhogy imádkozzunk, és aztán nézzük meg így az igében ezeket. Köszönjük, Urunk, köszönjük neked, hogy ahogy énekeltük is az utolsó dalban, csak jöhetünk hozzád, jöhetünk a Szentek Szentjébe, és van egy hely minden gyermeked számára a te tróntermedben, a te jelenlétedben. Köszönjük neked, hogy imádságra, veled való közösségre lettünk alkotva. Köszönjük, hogy az imádság, Urunk, az olyan, mint egy lélegzetvétel, egy levegővétel, ami szellemi emberünk számára, ami új emberünk számára. Köszönjük azt, hogy ezt ápolhatjuk egy olyan világban, amely látás által jár, és látás által él, mi pedig hit által imádság emberei lehetünk, és ezért válhatunk, és ezért nőhetünk. Atyám, imádkozom azért, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, hagyj, engedjük meg, hogy most is a Szent Szellemet tanítson bennünket. Hogy most is megkopogtasd a vállunkat, most is emlékeztes, most is vezess, most is szólj, most is rejtsd el a te igazságodat a szívünkbe. Akkora kiváltság ebben a világban élni 2017-ben a hit embereiként. Akkora kiváltság sokkal többet látni, Urunk, mint amit a szemeink látnak. És ezt hisszük, Urunk, hogy az imádság segít ebbe, az imádság nagyban hozzájárul ehhez. Úgyhogy köszönjük. Imádkozom, hogy mindannyian tudjunk figyelni, és legyen fülünk a hallásra, ahogy te figyelmeztettél bennünket, hogy vigyázzatok arra, hogy miként hallotok, és hogy hogyan hallotok, és akinek van füle a hallásra, az hallja, amit a szellem mond a gyülekezetnek. 7-szer mondtad ezt, Urunk. Úgyhogy szeretnénk fület a hallásra. Segíts most ebben. Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. Hívőként könnyen beleeshetünk abba, hogy az imádságaink monotonná válnak. Kicsit a hangom visszhangzik itt fent, köszönöm. Az imádságaink monotonná válnak, vagy egyszínűvé válnak, hogy imádkozunk, és telnek a hetek, a hónapok, az évek a hívő életünkben, és olyan megszürkülnek az imádságaink. Monotonná válnak az imádságaink, és éppen ezért lehet, hogy nem folytatjuk buzgón az imát, mert túlságosan elszintelenedett. Hányan éltétek már ezt meg, hogy elszintelenedett az imádságod? És nem sokszínű az imádságod, nem gazdag, inkább olyan, mint így minden nap egy valamilyen háromnapos kenyérre margarint kensz, és azt rákcsálod így reggel, délben, este, úgy nehéz izgatott lenni felőle, nem? Megint más, amikor egy svéd asztalnál ülsz, vagy ott vagy egy svéd asztalos étteremben, és terű-terű asztalkán van, és választhatsz ezt is, meg azt is, meg amaszt is, most erre kevésbé kívánom ezt, most olyat szeretnék enni. Persze tudom, hogy van, aki húst hússal lesz, nem enne mindig, meg aztán vannak olyanok, akik zöldséget zöldséggel lennének mindig, de alapvetően, mikor egy svéd asztalról bátran válogathatunk, és sok szín, és sok íz, és sok fajta van, akkor az olyan izgalmas. És az imádság az hasonló. Nem kell, hogy ez szürküljön az imádságunk. A Bibliában nagyon sokféle imádság van, sok fajta imádság van. Mikor az ima életünkben gazdagítjuk az imádságunkat, mert tanulunk róla, hogy mit tanít Isten az imádságról, és hogy milyen fajta imádságok vannak, akkor olyan, mint egy svéd asztalnál lenni, a szellem életünk svéd asztallá válik. Mikor én imádkozom, nem ugyanúgy imádkozom, nem is akarok ugyanúgy imádkozni. Szeretném, ha a Szent Szellem vezetné az imádságomat. Máskor pedig vannak bizonyos szükségeim, vagy lelki szükségeim, és szeretném azt, hogy ez a fajta belső éhségem, vagy szükségem segítse és vezesse az én imádságomat, vagy a csendes időmet Istennel. És nagyon sokféle lehet. Így hagyosszok meg néhány dolgot ezzel kapcsolatosan, és néhány féle vagy fajta imádságot, amit a Biblia tanít. Az egyik az az imádat. Az egyik színe az imádságnak az imádat, amikor Istent imádjuk. A Biblia azt mondja, hogy az imádat, nagyon sokszor a Bibliában az imádságok imádattal kezdődnek. Az imádat az az, amikor imádjuk Istent azért, aki ő. Aki ő, csak így magáért. Imádjuk. Nem feltétlenül akarunk valamit tőle, vagy nem feltétlenül kérünk valamit tőle, hanem az ő lényéért imádjuk őt. A Biblia azt mondja, hogy az imádat, Isten méltó az imádatra. Isten méltó az ő teremtményeinek az imádatára. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jelenések könyvében, 4. fejezet 8. versében, hogy az angyalok éjjel és nappal imádják Istent. Éjjel és nappal. Tehát szüntelen, 24 órán keresztül, 24/7, egy héten keresztül csak szüntelen imádják Istent. És azt mondják, hogy szent, szent, szent az Úr. És azt mondják, hogy az Úr, aki volt, aki van, aki eljövendő, a mindenható. Ézsaiás 6-ban ugyanezt olvasjuk, mikor Ézsaiás imádkozott, akkor a 6. fejezet 3. versében arról beszél, hogy bepillantást nyert a mennybe. És tudjátok, hogy mit látott? Hogy angyalok imádják Istent. És azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura. És mikor mi imádjuk Istent az imádságunkban, akkor csatlakozunk ezerszer ezer, tízezerszer tízezer angyal szüntelen imádatához, mennyei lények szüntelen imádatához. És eltávolodunk a világtól, amely a látható dolgok által él, mely önimádatban és dolgok imádatában él, és imádjuk Istent azért, aki. Az imádat az annyira fontos része a mi csodálatunknak, ahogy csodáljuk Istent. Máté evangéliumban Jézus itt tanított bennünket, hogy imádkozzunk. Máté 6.9-ben emlékeztek erre, azt mondja, hogy eképpen imádkozzatok, vagy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és micsoda ez a megszólítás, és utána szenteltessék meg a te neved. Ez imádat, hogy Isten, atyám, szeretném azt, azért imádkozok, hogy a te neved legyen nagy. A te neved legyen különleges. A te neved legyen szent az én életemben. Mert a mennyben megvan szentelve Isten neve, nem? Isten neve, szüntelen imádják Istent, az ő nevét. Aztán legyen Isten neve nagy a gyülekezetben. Aztán legyen Isten nagy a városunkban. Legyen Isten nagy a világ, a neve nagy a világban. Mit mond? Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. És utána hogy folytatja? Bocsásd meg a mi vétkeinket. És aztán a mi mindennapi kenyerünket add meg. Tehát nézd, az imádság úgy kezdik, hogy te. És aztán úgy folytatódik, hogy mi. Oké? De ez az imádat, ez a te. Úgyhogy amikor imádkozunk, akkor nagyon sokszor kezdhetjük imádsággal, vagy imádattal. Lehetnek olyan idők, amikor csak imádjuk Istent, azért aki. Lehet, hogy kifejezzük felé a hódolatunkat, a szeretetünket, a csodálatunkat. Lehetséges, hogy éneklünk neki, magasztaljuk őt. És ez felszáll elé, mint kedves és jó illat, mint illat áldozat, és közösség van Istennel. Az imádatunk hozzászáll, az imádatunknak a tartalma Jézus Krisztus, és az imádatunknak az ereje a Szent Szellem. És te, Uram, magasztallak. Emlékszem, egy pár hónapja láttam egy videót Billy Graham-mel, aki 97 éves, a korunk legnagyobb evangelistája. És Billy Graham beszél arról, hogy azt gondolja, így visszanézve az életéről, hogy sokszor túlságosan felaprózta az életét. És nem az evangelizációs hadjáratokra gondolt, hanem a különböző más elkötelezettségre. És egy picit, mint hogyha bánkódva tekintene vissza arra, hogy nem jutott, a riportban elmondja, hogy nem jutott több ideje arra, hogy Isten felé kifejezze azt, hogy mennyire szereti őt. Hogy mennyire szereti őt. Mikor a hívő imádja Istent, akkor imádjuk Istent, akkor kifejezzük, hogy mennyire szeretjük őt. Csak szeretlek, Uram. És lehet, hogy ma nem akartam mást mondani. Lehet, hogy ma nincs kérésem, hanem csak imádni akarlak. 2 Krónika 20-ban olvasunk arról, hogy az imádat az egy szellemi fegyver is. Az imádat. Mikor ott van Josafát király, és jönnek a moábiták és az ammoniták, aki ezek ilyen csúnya fiúk. Oké, jönnek a rossz fiúk, tudod, és hatalmas sereggel. És Josafát imádkozik, és nem tudja, hogy mit csinálja, mert hatalmas túlerőben van az ellenség. És Isten megadja azt a stratégiát, vagy taktikát, hogy azt mondja a prófétán keresztül a királynak, hogy mikor mentek a harcba, akkor állítsátok a sereg elé az énekeseket. Hogy ők imádják Istent, azt hiszem a 20. versben, 2 Krónika 20-21, imádják Istent szép öltözetben, az ő szentségét imádják. És így mentek a harcba, hogy az imádat ment elől. És azt mondja, hogy amikor elkezdtek énekelni, akkor Isten összezavarta az ellenséget, a moábiakat, az ammoniak ellen, és elkezdtek egymással harcolni. Az imádat az egy szellemi háború is, és egy szellemi fegyver is. Amikor imádjuk Istent, lehet, hogy nagyon sok minden megoldódik az életünkbe. Lehet, hogy Isten felold, levesz láncokat, megváltoztat dolgokat, mert egyszerűen csak csatlakozunk a 1000-szer, 1000-szer, 10000-szer, 10000 angyalhoz, és Isten tudatosak vagyunk, és Isten elvégzi a dolgokat értünk. A második az a hálaadás. egy második színe, ami imádságunknak, az a hálaadás. A hálaadás az az, amikor az imádat az az, amikor imádjuk Istent azért, aki. A hálaadás az, hogy hálát adunk neki azért, amit tett, és amit tesz az életünkben, vagy amit tenni fog az életünkben. A hálaadás. Efézusi levél arról tanít bennünket, hogy a hívőhöz illik a hálaadás. Mert Isten megváltott gyermekei vagyunk. Drága véren, Jézusnak, a báránynak a vérén vásárolt meg. Mert megbocsátotta a bűneinket. Mert egy biztos, örök jövőt adott nekünk. Mert megígéri, hogy itt velünk van a földön minden pillanatban, és nem engedi el a kezünket. Mert megígéri, hogy minden dolog, ami javunkra fog lenni Róma 8:28-ban. Úgyhogy a hívő szívéhez, a hívő szelleméhez illik a hálaadás. Ezekhez az igazságokhoz, ezekhez az ígéretekhez illik a hálaadás. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy csak adj hálát nekem. Csak legyünk hálásak. És mikor imádkozunk, akkor jó csak így hálát adni. Mindazért, amit Isten adott. Legyen azok a szellemi áldások összessége, Efézus 1:3, vagy legyenek azok az összes fizikai áldások, amiket kaptunk Istentől. Pont minap olvastam egy interjú részletet egy bácsiról, aki egy idős férfiről, aki a Donkanyarban harcolt. És azt hozta ki a cikk, hogy milyen jókedvű és milyen vidám ez a bácsi. És megkérdezi a cikk írója, a riporter, hogy miért ilyen jókedvű és vidám. És a bácsi arról beszél, hogy a mai emberek nem igazán tudják, hogy milyen az a rossz idő, vagy az a rossz időszak, vagy az a rossz kor, hogy ő megélte azt. És feltételezem, hogy csak volt egy hálás szíve. Tudta látni, hogy bizony áldásokkal vagyunk körbe. Megjárta a Donkanyart, ott volt a lövészárokban, ott volt a mínusz 40-ben, ahol emberek több mint 100 000 ember halt meg, messze több mint 100 000 ember, és csak tudott egy hálás szívvel élni. Hálás szív az imádságunkba. Az egy olyan, az imádságunkhoz a hálaadás egy olyan ízesítés, mely nélkül sótlan az imádságunk. Filippi 4:6 azt mondja, hogy mikor imádkozunk, akkor hálaadással vigyük a mi kéréseinket Isten elé. Hogy illik az hozzánk, hogy csak hálával, köszönettel mondjuk el azokat a dolgokat, melyeket még Isten nem tett, tudva, hogy az ő kezébe vagyunk, és neki gondja van ránk, csak a hálaadás szívével és a hálaadás szellemével. A 103. Zsoltár, egy fantasztikus Zsoltár, fogok mondani részeket, és kívánom, hogy jegyzetelj, vagy később meghallgasd a hanganyagot, hogy te is meg tud nézni, mert akinek van füle, hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. Ezt mondja a 7-szer jelenések 2 és 3. Úgyhogy 103. Zsoltár egy hálaadó Zsoltár. A 103. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. És aztán úgy folytatja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél az ő jó téteményeiről. És aztán folytatódik a Zsoltár, és tudjátok, hogy mi történik? Hogy Dávid a saját lelkéhez szól, hogy lelkem, áld az Urat. Lelkem, el ne feledkezz mindazokra, amit az Úr tett érted. És elkezdi számolgatni az ő áldásait. Ez, és az, és amaz, és amaz, és amaz, hogy a Zsoltár végére teljesen fölépül. A Zsoltár végére egy szellemi óriás lesz, és csak hálát ad mindazokért a jó téteményekért, amiket Isten adott neki. Úgyhogy hálaadásban számláljuk az áldásainkat. számlájuk. Olyan könnyű csatlakozni a világhoz, a világ szelleméhez. Tudjátok, ahol semmi nem elég, meg semmi nem elég jó, akik voltatok az Eurokonon. Emlékeztek? A kis törölköző. Emlékeztek? Ahol mindenben megtalálom a hibát. Ahol mindenben megtalálom azt, hogy mi hiányzik. Olyan könnyű így élni az életet. Ez a világnak a szelleme. Isten megváltott gyermeke, a Szent Szellemmel, csak egy hálás szív. Ó, Istenem, olyan sok mindenért hálás lehetek. És azok a dolgok, amik még nem éldódtak meg az életemben, azokat a kéréseket is hálaadással vihetem eléd. Wow, hálaadás. Aztán a következő, az a bűnvallás. Bűnvallás, ez a harmadik színe az imánknak. Imádat, hálaadás, bűnvallás. Fú, a bűnvallás az annyira jó. Fú, de jó. Csak azért, mert sokszor van szükségünk rá. Így van? Sokszor van szükségünk. A bűnvalláson nem azt értem, hogy újból és újból elmondogatjuk ugyanazt a dolgot, amit rosszul csináltunk. Hanem a bűnvallás az azt jelenti, hogy tudjuk rendezni a bűneinket. Hogy helyre tudunk állni a dolgokból, amikor vétkeztünk, elbuktunk, és vétkeztünk Isten ellen. Helyre tudunk állni. Akik, nem tudom, judót vagy hasonló küzdősportot tanulnak, el tudják mondani, hogy nagyon sokszor a legelső dolog, amit megtanulnak, az az, hogy hogyan essenek. Ez az egyik első lecke. Nem az, hogy hogyan tud a másikat becserkészni, hanem az, hogy hogyan essél úgy, hogy ne tört ki a nyakad. Van egy módja. És ugyanígy a hívő életünkben. Annyira fontos megtanulni, hogy hogyan essek. És ez a bűnvallás, hogy elkövetünk bűnöket, elkövetünk vétkeket, figyelj erre, de nem kell, hogy olyan hajók legyünk, olyan teherhajók, mely minden kikötés alkalmából újabb kacatot vesznek fel a fedélzetre. És soha nem öntik ki a mérgező dolgokat. Nem ürítik ki a WC-tartályokat. Nem ürítik ki a lejárt dolgokat. Hanem, mint hogyha ilyen hulladék felvevő teherhajó lennénk, akik minden megállónál kapnak egy újabbat. És azt gondolom, hogy sok embernek ilyen az élete. Hogy minden újabb állomáson újabb teher, újabb bűn, újabb bűntudat, újabb bukás. És egyre mélyebben van a hajó a vízben, és egyre lentebb van, és egyre lentebb. És a bűnvallás teszi lehetővé a számunkra, hogy kikötünk a kegyelem trónjánál. Megnevezzük a bűnünket, elmondjuk Istennek, és ő megbocsátja a bűnünket, és leveszi a hajunkról, és szabad vagyok. 1 János 1:9. Fú, legcsodálatosabb vers a Bibliában, az egyik legcsodálatosabb. 1 János 1:9 azt mondja, ha megvalljuk a bűneinket, Isten hűséges és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket. Figyelj, és megtisztítson minden hamisságtól. Figyelj, ez egy ígéret. Nézd meg az ígéretnek a két oldalát. Mit csinálunk mi? Mi megvalljuk a bűneinket. Valaki mondta nekem azt, hogy ő csak úgy szokta megvallani a bűnét, hogy azt mondja, hogy Isten, vétkeztem. Oké. Légy egy kicsit specifikusabb. Tudod, ez olyan, mint hogy valakit megbántottam, vagy valakit megrövidítettem, és aztán azt mondom neki, hogy mellesleg, bocs, vétkeztem. Tudod, nem. Oda megyek el, és azt mondom, hogy figyelj, Zoli, a múltkor, amit mondtam neked, azt gondolom, hogy az bántó volt, és kérlek, ne haragudj, hogy azt mondtam neked, vagy hogy úgy neveztek téged. Kérlek, bocsáss meg nekem. Így van, szememben néz, és azt mondja, megbocsátok. És én szabad vagyok. aki ugyanígy Istennel. Nem kell valami hosszú liturgián keresztül mennünk. Egyszerűen csak megneveznünk azt a bűnt. Oda vinni a kereszt lábához. Jézus már kifizette a bűneinket. Jézus már a keresztre szegezte azt a bűnt. Én csak rámutatok, és azt mondom, Isten, ez volt az a bűn. És Isten rámutat, és azt mondja, hogy azért haltam meg, és most már szabad vagy. És az a hívő, aki a bűn vallást újból és újból használja, és él ezzel a kiváltsággal, az, és utána veszi a bűnbocsánatot, ami a jogos öröksége a hívőnek, veszi a bűnbocsánatot, az nem lesz leterhelve. Az nem lesz ilyen bűntudat által és lelkiismert furdalások között élő hívő, mert megtanulta rendezni a dolgait, és újból és újból helyreállni. Figyelj erre! Soha ne fáradj bele megvallani a bűneidet. Megvallani az adott konkrét bűnt. Ismét nem arról beszélek, hogy valamit, amit újból és újból ugyanazt nem kell megvallani. Egyszer valljuk meg. Soha ne fáradj bele újból és újból megvallani a konkrét bűnt. Mert Isten soha nem fárad bele, hogy újból meg újból bűnbocsánatot adjon, kegyelmet adjon, irgalmat és könyörületességet adjon nekünk. Isten nem fáradt. Mi fáradunk bele. Isten nem mondja azt, hogy hát, fú, én már olyan fáradt vagyok, annyira bűnös vagy, hogy én már nagyon belét fáradtam. Nem, Isten ilyet nem mond. Mi fáradunk bele magunkba, ez igaz. De Isten nem. Hanem megvalljuk, és ő leveszi a terhet. A 2 Sámuel 11-ben Dávid nagyon komoly bűnt követett el, házasságtörést, Betsabéval, paráznaságot. A paráznaság az házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Mikor valaki, aki házas, paráznaságot követel, azt úgy hívják, hogy házasságtörés. Mikor valaki, aki nem házas, paráznaságot követel, azt úgy hívják, hogy paráznaság. Oké? Tehát azt mondja, hogy minden házasságtörés paráznaság, de nem minden paráznaság házasságtörés. A paráznaság a nagy halmaz, a házasságtörés pedig a házasok számára van házasságon kívüli szexuális kapcsolat. És Dávid ezt elkövette. Hűtlen volt a feleségéhez, és elkövette. Utána megölte a Betsabénak a férjét, megölette. Úgyhogy ez 2 Sámuel 11, nagyon-nagyon jó fejezetek, olvasd, 12 a helyreállása. És aztán az 51. Zsoltár, az az, fú, minden hívőnek, az 51. Zsoltár az egyik kedvenc Zsoltára kell, hogy legyen. Tudod miért? Mert sokszor elbukunk. Vagy csak én? Csak én? Ha? Ha? Mi? Sokszor. Az 51. Zsoltár ilyen reménység a sötétségben. Mert Dávid olyan-olyan csúnyán elbukott, házasságtörés és gyilkosság. És az 51. Zsoltár az, amikor a próféta meginti őt, és ő most bemegy Istenhez. Fú, figyeljetek, ezek kincsek. 51. Zsoltár itt az ereinkben kell, hogy folyjon. Fú, olvasd, tanulmányozd, elemezd. Aztán a 32. Zsoltár, mikor megvallotta a bűnét Istennek, utána később megírja a 32. Zsoltárt, azt is olvasd, az pedig a bűnbocsánat boldogsága. Hogy mennyire boldog és áldott az az ember, akinek a bűne megbocsátatott. Úgyhogy Dávid, figyelj, megtanulta, hogy az olyan helyzet, bűn, ami halálra vinne, mégis hogy vihet életre? Bűnvallás által. Úgyhogy az életünkben az imádságunknak ez egy fontos része. Mikor én imádkozok személy szerint, nem minden imádságomban van bűnvallás, tehát nem úgy értem, hogy mindegyik imádságomban bűnt vallok. Oké? De amikor elbukok, és amikor vétkezek, akkor Istennek megvallom a bűnömet. Lehet, hogy ez egy olyan dolog, ami a világ számára nem bűn, mert a világ számára a házasságtörés se bűn már, meg a paráznaság, meg a rossz gondolatok se, meg az irigység, meg a kevésség, meg a büszkeség sem, meg a kapzsiság, meg a felfúvalkodottság. Ezek mind nem bűnök, meg a pletyka, meg a negatív beszéd, meg a panaszkodás, ezek nem bűnök. De a Szent Szellem tanít bennünket, és rámutat, és mi tanuljuk ezt Istenhez vinni. És szabadok lenni, mert a bűnvallás az a szabadságról szól, hogy van egy hely, a Golgotai keresztlába, ahova vihetek minden terhet, minden mocskot, minden tisztátalanságot, mert elvégeztetett. És letehetem azt, és egy új szellemmel, egy új szívvel folytathatom. Úgyhogy a negyedik, az utolsó előtti. Mi volt eddig? Imádat, hálaadás, bűnvallás. A negyedik az a kérés, könyörgés, kérés, kérés. Oké, a kérés, figyelj erre, a kérés az, amikor a személyes szükségeinket mondjuk el Istennek. Személyes szükségeinkért kérjük Istent. Elmondjuk, hogy mire van szükségünk. Kérjük Istent. Filippi 4.6 ezt mondja. Nézd csak meg, 4.6 és 7. Azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hála adással tárjátok fel a kívánságaitokat, vagy kéréseiteket az Isten előtt. Tehát mit mond? Hogy ahelyett, hogy rágnánk magunkat, rágnánk a kefét, mindig aggódnánk dolgokért, Isten gyermeke megteheti azt, hogy hálaadással tárja fel Isten előtt azokat a dolgokat, amelyek megoldatlan dolgok az életében, személyes szükségek az ő életében, olyan dolgok, amire valójában szüksége van, így hálaadással feltárja Isten előtt. Miért hálaadással tárja fel? Azért, mert tudja, hogy Isten meghallgatja őt. Azért, mert tudja, hogy Isten jó atya. Valaki feltette ezt a kérdést, hogy miért, hogy mikor imádkozok, és aztán most Isten hallotta, nem hallotta, tudod, olyan bénaság eljönni úgy az imádságban, hogy azt sem tudom, hogy Isten ha vette az adást, vagy nem, legalább jelezzen, hogy vette. Nos, a jó hír az az, hogy azt mondja 1 János 5, talán 16, hogy az imádságaink Isten előtt vannak. Hogy valóban Isten hallja az ő gyermekének az imádságát. Jézus azt mondta, hogy kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találjatok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Tehát Isten beinvitál bennünket, hogy kérjük őt. Ő hall bennünket. Úgyhogy ahelyett, hogy egy ilyen hitetlen oldalról mennénk imádságba, hogy hát én megpróbálom a legjobbamat, aztán valószínűleg Isten úgyse törődik velem. Oké, ez a régi szív, ez a hústest, ez a kételkedés, ez a hitetlen szív. Az újjá teremtett szívünk az a szív, amely azt mondja, hogy Uram, én tudom, hogy Te hallasz. Tudom, hogy benne vagy az életemben. Azt is tudom, hogy ezeket a szükségeket Te ismered az életembe. De eléd hozom, és hozzád hozom, és tudom, hogy Te válaszolsz. Oké? Ugyanígy legyünk imádságban kitartóak. Ne restüljünk meg benne. Hozzuk bátran elé a kéréseinket, és vigyük Isten elé, és nem kell, hogy megrestüljünk benne, mert Isten jó atya. Ha valamiért az ő minden tudó bölcsességében ő úgy gondolja, hogy amit mi kérünk, arra nincsen szükségünk, akkor természetesen ő arra fogja vezetgetni az életünket. Mi tudjuk, hogy egy jó atyához imádkozunk, aki leginkább keresi mi legjavunkat, és a mi kéréseink ott vannak ő előtte. Úgyhogy semmi felől ne aggódjatok. Nem tudom, hogy hogy vagytok, de nem olyan könnyű így járni kellene a napjainkba, és mindig valamin rágódni. rágódunk, valamilyen személyes dolog, személyes szükség, szükségünk van valamire, tudjuk, hogy szükségünk lesz valami, és rágódunk. És mindig úgy rágódunk. Most ez a vers azt mondja, Istennek ez az ígérete azt mondja, hogy ne rágódjak, hanem hálaadással tárjam fel az én kéréseimet és kívánságaimat az Úr előtt. Rágódás helyett bízzam rá az Úrra ezt. Bízzam rá, és utána bízzak benne. Mert így folytatja a 7. vers, hogy és az Istennek békessége, mely minden ismeretet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azaz, mikor hitáltal rábízom, akkor Isten békessége őrzi a szívemet, és őrzi a gondolatomat. És nem kell, hogy hitetlenek legyünk. Ó, Isten úgyse hallotta. Ó, Isten úgyse törődik velem. Vagy mit szólsz ez? Ah, ezek olyan kis dolgok, amiket kérek, Istennek itt jóval nagyobb dolgai vannak, világbéke meg stb. Úgyhogy valószínűleg az én kis, tudod, nyavajámmal fog foglalkozni. Ez nem Isten gyermekének az új szíve. Abszolút Isten a legkisebb dolgainkkal, a legapróbb dolgainkkal foglalkozik, és a legnagyobbakkal is. Neki ez nem okoz gondot. Erről beszélt Jézus, amikor a gyermeki hitről beszélt. Ugye, hogy a gyermekek nem bonyolítják túl a dolgot, hanem ők feltárják a kívánságaikat. Nagyon is. Van, amikor nem hálás szívvel, mikor nem hálás szívvel tárják fel a gyerekek a kívánságokat, hanem ilyen követelőző a módon, stb. Fú, akkor a bicska kinyílik a zsebembe. Nem vagyok olyan, mint az Úr Jézus, neki nem nyílik ki, ne aggódjatok. Tudod, ó, barátoskám, meg fogod látni, mikor fogod te megkapni ezt a dolgot. Ha így kéred tőlem. Mert tudom, hogyha megadom, az se lesz jó, mert csak van egy nem hálás szíve. De aztán, mikor ott van az a hálás szív, vagy csak egy megelégedettség és kéri, így van? Azt tudom, hogy ha megadom, örülni fog, ha nem adom meg, akkor is van egy hálás szív, és csak van egy hálás szív. Úgyhogy vigyük a személyes szükségeinket, ne rágódjunk, hogy mondjam így, rágódjunk jóval kevesebbet, és vigyük elé buzgóban a mi személyes kéréseinket. És befejezésként, közbenjárás. A közbenjárás az ugyanez. A közbenjárás az azt jelenti tulajdonképpen, hogy Isten színe elé járulunk a királyi trónteremben, de nem a saját szükségeinket visszük oda, hanem másoknak a szükségeit visszük oda. Közben járunk másokért. Imádkozunk másokért. Ez a közbenjárásnak a szíve, ez a szelleme, a király elé jövünk mások szükségeit hozva. Kik azok a mások? Hát egymásért, imádkozunk egymásért. Imádkozunk az elveszettekért, akik még nem ismerik Jézust. És különösen azokért, akik ott vannak a látóterünkben. Hogy ők tudnak imádkozni a saját üdvösségükért? Nem. Ők nem tudnak még imádkozni. De én és te imádkozok, és Isten elé viszem azt az elveszett embert, hogy Isten nyissa meg a szívét, és megtalálhassa Jézust. Amikor mi elveszettek voltunk, biztos vagyok benne, hogy értünk is imádkozott valaki. Sőt, valószínűleg nem csak egy valaki. Imádkoztak értünk többen. Bár csak láthatnánk, hogy milyen sokan imádkoztak, értünk. Összeadva az összes alkalmat, milyen sokan vittek Isten elé, mikor mi nem tudtunk Isten elé menni. Aztán imádkozunk a városunkért. 1 Timóteus 2.1 azt mondja, hogy imádkozunk minden emberért, imádkozunk vezetőkért, imádkozunk hatalmasságban lévőkért, És imádkozunk minden emberért, mert Isten azt akar, hogy mindenki üdvösségre jusson, és imádkozunk az új helyszínért. Imádkozunk, hogy Isten készítse elő az emberek szívét. Imádkozunk azért, közben járunk, hogy Isten közülünk készítse elő azt a csapatot, akiket felken, és akik előre tudnak menni. Imádkozunk azért, hogy Isten adja meg, hogy mi a mi részünk az ő tervében. De közben járunk, másokért imádkozunk, másokért. Aztán imádkozunk egymásért, ahogyan ismerjük egymásnak a szükségeit. Figyelj erre, hogy van köztünk olyas valaki, aki arányaiban jóval inkább le van terhelve. Jóval inkább tudott terheket, most nem veszem fel az összes széket, de tudjátok. Jóval inkább tudod, 4 széket visz a vállán. Tudod, és tudod, hogy le van terhelve. Tudod, hogy próbában van. Imádkozunk Zsoltiékért. Lottinak most volt a szívműtéte hétfőn. És imádkozunk érte. Imádkozunk értük, és imádkozunk egymásért. Persze ez fontos az, hogy belelássunk egymás életébe. Közel legyünk egymáshoz. Hogy egymás dolgait az Úr elé tudjuk vinni. Mert amikor, figyelj, amikor valaki nagyon le van terheve, lehet, hogy nem tudja az Úr elé vinni a dolgokat, nem? Volt már olyan, hogy te magad nem tudtál imádkozni? Velem volt. Csak nem tudtam imádkozni. Csak annyira elárasztott engem a teher, hogy nem bírtam imádkozni. Tudod, mi volt a reményem? Hogy majd mások imádkoznak, értem. Kérlek, imádkozunk egymásért. Vigyük egymást és egymás terheit az Úr elé. Takarjuk be így egymást. Legyen egy háló, az Úrnak a védelmi hálója így a gyülekezet körül. Így egymás körül, hogy imádkozunk egymásért. Amikor imádkozunk, akkor Isten munkálkodik. Tudod, felszabadít. Valaki mondta, hogy valahol volt külföldön, és nem tudom, a hotelbe, vagy ahol megszállt, azt mondta, hogy imádkozott, és azt találta, hogy olyan könnyű imádkozni, olyan szabad rá, hogy imádkozom, és azt mondta, hogy biztos vagyok benne, hogy XY a gyülekezetben, mert ekkor új volt a gyülekezetben, imádkozott értem. Mikor imádkozunk egymásért, akkor terhek kerülnek le a másikról, mert Isten munkálkodik. Imádkozzunk egymásért. Szeptembertől nem csak, hogy szeretnénk ezt az új helyszínt, hanem igazából felszeretnénk eleveníteni a házi csoportokat. Azt látom, hogy annyira szükség van arra, hogy rálássunk egymás életére, hogy bátoríthassuk egymást, hogy szerethessük egymást, hogy szolgálhassunk egymás felé, és hogy imádkozhassunk egymásért. Házi csoportok, ahol lehetséges az, hogy imádkozni tudunk, látunk, imádkozni egymásért. Sőt, Pál apostol azt mondja Efézus 6.18-ban, mikor az imádságról beszél, a 19. versben, figyelj, ezzel fejezzük be, azt mondja, imádkozzatok értem is. Értem is. Kérlek, imádkozzatok értem is. Imádkozzatok értem is. Van, hogy úgy érzem, hogy a teher sok? Máskor nem úgy érzem. De biztos vagyok benne, hogy sok szellemi támadás van. Mert tapasztalom és hiszem, imádkozzatok, értem is. Zsidók 13.18-ban azt mondja, hogy imádkozzatok, értünk. Kérlek, imádkozzatok, értünk a gyülekezet vezetőjéért. Rendszeresen vigyetek oda bennünket a trón elé, mert a lábunk agyagból van. És nagyon gyenge emberek vagyunk, de szükségünk van, hogy egymást imában hordozzuk. Úgyhogy imádkozzunk egymásért. Úgyhogy ez Ézsaiás 1-ben, és ez a záró gondolat, amivel be akarom csomagolni. Ez Ézsaiás 1-ben látunk ilyen angyali lényeket, és csak ennyit akarok megragadni belőle, hogy 6 szárnyuk volt. Azt mondja, hogy 2 szárnyal felfele volt tartva 2 szárnyuk. 2 szárnyal magukat takarták be, és 2 szárnyukkal pedig, ahogy egymás mellett álltak, egymást takarták be. Lehet, hogy láttatok már ilyen ábrázolásokat, talán ez olyan ábrázolásokban is szerepel. És ez hasonló, mint az imádság. Ez egy kép számunkra, így ahogy mi hívők imádkozunk. Hogy az imádságban felfele. Így van? Mi volt ez? Imádat és hálaadás. Ez te, Uram, téged imádlak, hálát adok, és Isten tudatos vagyok, és az én szárnyaim úgymond felfele vannak. Aztán két szárnyunkkal magunkat takarjuk be, úgymond. Melyik volt ez a bűnvallás és a kérés, könyörgés, hogy ez a személyes szükségeimet, a személyes életemet takarja be, mikor az imádságomban ott van a bűnvallás és a hálaadással való kérés. És aztán két szárnyukkal a másikat. És ez a közbenjárás. Mikor közbenjárunk egymásért, akkor betakarjuk egymást. És van rajtunk egy hihetetlen betakarás, és van a gyülekezetünkön egy szellemi, érthetetlen, megmagyarázhatatlan, hihetetlen, természetfeletti betakarás imádság által. Úgyhogy éljünk ezekkel a színekkel. Nem kell, hogy monoton legyen. Nem kell, kezd el valamelyiket, amelyiket kevésbé ismered, és hagyj tanítson Isten téged. Hagyj legyen gazdag ima életünk. És hagyj használjuk ki az imádság svéd asztalát, ahogy növekszünk Istenben, és látjuk, ahogy ő cselekszik az életünkben, a gyülekezetünkben, a városunkban és a világunkban. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk ma este azért, mert az imádság az a mi kiváltságunk. Hogy a mindenható, minden jelen való hatalmas Isten atyánk elé hozhatunk minden egyes dolgot. Köszönjük, Urunk, hogy te hívsz. Köszönjük, hogy megnyitottad az ajtót. És köszönjük, hogy az ima embereivé nőhetünk, és hogy azok lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy svéd asztalt tártál elénk. Köszönjük, hogy buzgó imádságunk lehet. Szellem által vezetett imádságunk. Az igazságban való imádságunk. És köszönjük legfőképpen, hogy veled találkozhatunk az imádságunkban. És hogyha úgy vagy itt ma este, hogy Jézus Krisztust még soha nem hívtad be az életedbe, még soha nem kérted imádságban őt, hogy váltson meg téged, hogy bocsássa meg a bűneidet, hogy a gyermeke lehess, akkor most kifejezheted felé egy egyszerű hitáltali kérésben, imádságban. Mondd azt neki most, ahogy vezetlek benne téged egy imában, hogy Isten, én bűnös vagyok, de köszönöm, hogy Jézus meghalt értem a kereszten. Válts meg engem, szeretnék hozzád tartozni. Hogyha a szíveden van, és hogyha ez a te szíved most, akkor kérlek, mondd el ezt Istennek egy egyszerű imádságban. Mondd azt neki, hogy Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy az Úr Jézus meghalt a bűneimért, a kereszten. Vétkes vagyok, bűnös vagyok. Kérlek, bocsáss meg nekem. Válts meg engem. Adj egy új életet. Imádságba kérek tőled egy új szívet és bűnbocsánatot. Hogy minden fej meg van hajtva, és szembecsukva, hogyha most először kéred Jézust, hogy váltson meg, akkor egy pillanatra emeld fel a kezed, és utána le is teheted. Csak jelezz, és utána le is teheted. Köszönöm. Köszönöm, bárki más. Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem, válts meg engem. Szeretnék egy új életet, egy új szívet. Köszönöm. Köszönjük, Urunk. Köszönjük ez a szívünk válaszadása. Uram, imádkozunk azért, hogy mindannyiunknak itt egy gazdag kert, egy gazdag svédasztalos ima élete formálódjon. Uram, vezess imádságban, vezess közbenjárásban, vezess imákkal teli időszakokban. És köszönjük, hogy nyitva van a te ajtód számunkra, és milyen kiváltságosak vagyunk. Köszönjük neked Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy ámen, ámen. Van egy záró dal, amit a csapat elénekel. Ez az utolsó dal, így van, ami volt, ami így, azt hiszem, így a dicséretről szól, imádatról, hálaadásról. És csak ahogy szól, így ne engedd, hogy elszaladjon ez, amit hallottál. Ó, ezek annyira fontos dolgok, annyira értékesek. Ó, Isten igény csodálatos. Úgyhogy engedd, hogy ez elmélyítse benned. És hagyj legyen ez is része az imádnak.
Bemegyek a szentek szentjébe, bemegyek a bárány vérén át, bemegyek csak téged dicsérlek, bemegyek, hogy hadoljak neked, bemegyek a szentek szentjébe, bemegyek a bárány vérén át, bemegyek csak téged dicsérlek, bemegyek, hogy hódoljak neked, Uram, dicsérlek,
Szent vagy, Uram.
szent vagy.